Szent hajlékában lakik az Isten, az egyetértőket házába fogadja, ő ad népének hatalmat és erőt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a te lelkeddel.
Kedves ünneplő közösség, kicsit úgy érzem magam, mint amikor II. János pápáról olvastam azt, hogy halála előtt ő összefoglalta azokat a dolgokat, amik számára így a legfontosabbak voltak, és amik olyan oszlopok voltak az ő életében, ami őt igazán Istenhez vezette. És most, ahogy készültem így a gondolatokra, így a szentírási részek alapján, akkor önkéntelenül is ez ötlött fel bennem, hogy azt szeretném most elmondani, nagyon röviden, nem kell félni, de amik a legfontosabbak az én életemben, ami az én Isten kapcsolatomat erősítik, amik oszlopok, hogy az én szeretett kapcsolatom az Úrral élő és igaz tudjon maradni. És majd figyeljünk a könyörgésre is, az olvasmányra, a Szentleckére, illetve az evangéliumra, mert mindegyikből csak egyetlen egy gondolatot fogok kiragadni, de véletlenül, illetve gondviselésszerűen pont úgy jött ki, hogy ezek a gondolatok, amivel így búcsúzhatok így a kedves hívektől, természetesen csak olyan szempontból, hogy átkerülök egy másik plébániára, de imádságban ugyanúgy együtt maradunk. És mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk, és Krisztus kereszt áldozatában részt veszünk, kérjük a mi Urunktól minden bűnünk, minden hiányosságunk bocsánatát.
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus átment a galileai tengernek, vagyis Tibériás tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbe vitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé, így szólt Fülöphöz. Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük? Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert tudta ő, hogy mit fog tenni. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset, felelte Fülöp. Az egyik tanítvány András, Simon Péter testvére megszólalt. Van itt egy fiú, akinél 5 kenyér és 2 hal van. De mi ez ennyinek? Jézus meghagyta, telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát, szám szerint mintegy 5000-en voltak csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek, ugyanúgy adott a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jól laktak, szólt tanítványainak, szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték, s 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek, ez valóban az a próféta, aki a világba jön. Amikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre egészen egyedül. Ezek az evangélium igéi.
Krisztusban, kedves testvérek, ahogy mondtam a bevezető gondolatoknál, kicsit most így ezen a búcsú szentmisén úgy érzem magam, mint amikor II. János pápa meghalt, és előtte azt a tanítást, amit ő úgy érezte, hogy legfontosabb az egész életben, amit legfontosabb volt számára is, és úgy érzi, hogy tovább szeretné adni, azt úgy a világ számára, világ szeme elé tárta. És ekkor volt, hogy az eukarisztia az oltári szentségének az évét meghirdette, illetve az Ecclesia de Eucharistia dokumentumot kiadta. Tehát ő például az oltári szentségben jelölte meg azt a dolgot, így a szentmisében, az oltári szentségben, ami egy olyan, ami biztos, hogy kapaszkodó az életünkben, biztos, hogy forráshozhatunk belőle, biztos, hogy segítség lesz számunkra, ő ebben jelölte meg. És én is így szeretném azt az négy dolgot felsorolni, ami így tanúságtételként is így legfontosabb, ami így oszlop lehet az embernek az életében. Mindenki más lelkiéleti úton jár, mégis ezek szempontok lehetnek ahhoz, hogy a mi Isten kapcsolatunk, a mi erőnk az Úrban, az valóban igazán élő legyen, és legyen bennünk így vidámság, legyen bennünk igazi Isten kapcsolat. A könyörgésben azt hallottuk, hogy te benned bízók, reménysége, te vagy Urunk, és hogyha rád szegezzük tekintetünket, hogyha veled törődünk, Uram, akkor a világ romlandósága és múlandóságai közepette is, hogyha Istenhez kapaszkodunk, akkor állandóak leszünk, stabilak leszünk. És ez a bizalommal kezdődik. Benned bízók reménysége, így a könyörgésben a bizalomról szólt az Úr. És erről szeretnék először nagyon röviden pár gondolatot szólni. És mindegyik négy gondolathoz kötök egy képet, azért mert hogyha valamilyen képet kötünk a gondolatokhoz, akkor azok megmaradnak az emberbe. Ha csak így elvont gondolatokat mondunk, azok elszállnak, de hogyha képekhez kötjük, az azért megmarad az embernek a gondolatába. És az első gondolathoz egy rajzomat szeretném kötni. Mielőtt felszenteltek volna, akkor rajzoltam egy olyan Mária ábrázolást, az ifi hittanosok nagyon-nagyon jól ismerik, illetve az egyházközségből is páran, amikor így a szűzanya tartja a kezében az Úr Jézus, csak így oldalt, és az orrára nyom egy puszit. És oda van írva, hogy Mária édesanyánk esedez érettünk gyermekeidért. Nem egy szokványos Mária ábrázolás, de az egyik ifjúsági közösségnek rajzoltam még mielőtt felszenteltek volna, és ez valóban a fiatalok is így megértik, hogy mit jelent a bizalom. Az a bizalom, ami Mária és Úr Jézus között volt, illetve Úr Jézus és Mária között volt. Ezen a képen, amit így rajzoltam, Mária tartja karjában az Úr Jézust. Mária az, aki hordozza, aki vigyáz az Úr Jézusra, aki a mi uralkodónkat felneveli, törődik vele, gondozza egészen, amíg el nem kezdi hirdetni Istennek az országát. De valójában Jézus, aki fontosabb. Úgy rajzolta meg ezt a képet, hogy a fény az az Úr Jézusból jön kifelé, és Máriának az arcát is a gyermek, a csecsemő Jézus világítja meg, mert a bizalom az mindig az Úr Jézusból jön, és még hogyha Mária is tartja így az Úr Jézust, a csecsemő Jézust, de akkor is Jézus, akiből a bizalom forrásozik, akiből az élet fakad, akire mindig alapozhatjuk az életünket. És ugyanígy van ez a szentmisében is, így II. János pápához visszakanyarodva, hogy mint papként, Zsolt atya, meg mi tartjuk az ostját magasba, miután átváltoztattuk a kenyeret Jézus testévé, de valójában Jézus az, aki megtart minket. Ő a stabil pont, ő mindig állandó. Mi pedig változékonyak vagyunk, tűnékenyek vagyunk, olyanok vagyunk, mint a fűszál, ami elszáradhat, amit lekaszálhatnak, Isten viszont mindig stabil. És ez a bizalomból fakad. Bizalom. Istennel való bizalmunknak mindig erősnek, mindig élőnek kell lenni. És nem csoda, hogy amikor így magánkinyilatkoztatást adott így az Úr Jézus Faustina nővérnek, mindenki ismeri biztos ezt a képet, az irgalmas Jézus képet, amire az van ráírva, hogy Jézuson bízom benned, akkor Faustina nővér nagyon különleges ilyen imádságos gondolatokat akart felírni. De az Úr Jézus csak ennyit kért, hogy ennyit írjon fel Faustina nővér, hogy Jézuson bízom benned. Jézuson bízom benned, csak ennyit. Mert érezte, illetve tudta azt az Úr Jézus, Faustina nővér pedig így engedelmeskedett az Úr Jézus kérésének, és ezt íratta fel a képre, hogy a harmadik évezred elején a bizalomnak lesz így a legfontosabb szerepe az emberek életéből. Ez szimbolikusan úgy lehetne még ábrázolni így emellett így a Mária rajzom mellett, hogy az emberiség ott volt Istennek a tenyerén, biztonságos, bizalmat nyújtó tenyerén. Tudta az ember, hogy van gondviselője, hogy nem kell férnie, hogy minden rendben van, és ez az ember a 17.-18. század környékén kiugrott Isten szerető tenyeréről, és a semmiben az űrben zuhan. Két megoldása van. Vagy gőgös lesz, és próbál valamit magából Istent faragni, és így próbálja elrendezni az életét, hogy stabil maradjon, vagy pedig kétségbe esik. Ez a két megoldás van, és nekünk szépen a lelki élettel vissza kell Isten biztonságot nyújtó tenyerére ugranunk. Mert milyen a mai világ? Kedves hívek, ne engedjük, hogy a világ becsapjon minket. Most a fogyasztói társadalom arra sarkal minket, hogy fogyasszunk, mert akkor biztonságban leszünk, mert akkor bizalom lehet az életünkben. Ha nyugdíjpénztár, ha megfelelő anyagiak lesznek, ha megfelelő ház lesz, stb., akkor biztonság, bizalom lehet az életünkben. Blöff. Nem lesz, mert Istenen kívül minden múlandó, Istenen kívül minden tűnékeny, Istenen kívül minden elpusztulhat. Hogyha Istennek a tenyerén ott vagyunk, akkor leszünk szilárdan, akkor leszünk biztonságban, akkor van az életünkben bizalom. És ez nem vallásos maszlag, hanem az egész emberiség történelmében alapvető ilyen hozzáállás. Csak most mi elfelejtettük ezt, és fogyasztunk. Fogyasztunk nagy képernyőjű tévét, fogyasztunk gépkocsit, fogyasztunk házat, esetekként gyónásokból lehet hallani, hogy fogyasztunk szexpartnert, mindent fogyasztunk. Közben pedig gőgös az ember, mindenkit lenéz, úgy érzi, hogy én irányítom a saját életemet, és nem vesz észre, hogy egy fogyasztói társadalmi rabszolga lett, hogy a média által le van butítva, és ő érzi magát a legönállóbbnak, meg a legszabadabbnak, közben csak szabadosság van az életében, és egész héten azért gürizik, hogy utána hétvégén elkölthesse X bevásárló központba a pénzét. Ne engedjük, hogy becsapjon minket a média, ne engedjük, hogy becsapjon minket a társadalom. Mi egy nyáj vagyunk, Istennek a nyája vagyunk, bárányai vagyunk, nem pedig egy horda, egy csorda, aki lebutítva így megy a média iránt. Kezdjünk, tehát hogy úgy Jézus értékrendszeri szerint kezdjünk gondolkodni. Nagyon nagy ilyen élmény volt számomra, hogy Magyarországtól X kilométerre, illetve Szabadkán mondom, már például mecset épült. Mi itt a fogyasztói társadalomban így kényelmesen el vagyunk, igyekszünk Istent keresni, de vagy törődünk vele, vagy nem, és a más vallású testvéreink például már mecsetet építettek Budapesttől Magyarországtól 20-30 kilométerre, mert akik bíznak Istenben, azokat áldja meg az Úr. Hiába mondom én, hogy Uram, Uram, nem az megy be a mennyek országába, aki mondja, hogy Uram, Uram, hanem aki megcselekszi a mennyei atyánk akaratát. És hogyha mondjuk a mohamedánok, vagy bárki más, most nem csak rájuk gondolok, megbecsülik a gyermeket, megbecsülik az időset, nincs abortus, nincs eutanázia, megbecsülik a családot, ott azt megáldja az Isten. Tehát nem az a fontos, hogy mi mondjuk, hogy Uram, Uram, hanem cselekedjük meg Istennek az akaratát. És ebben az első lépcső az, hogy elkezdek bízni Istenben. Ő mindig tud nekünk segíteni. Tehát a bizalomból csak ennyit, és ez a kép maradjon bennünk, ahogy Mária tartja így a csecsemőt, a gyermek Jézust a karjában. Az a bizalom, ami Mária felé van a csecsemő Jézusban, és az a bizalom, ami a gyermek csecsemő Jézus felé van Máriában, az nekünk is, bennünk is meg kell, hogy legyen. Alázatosnak kell lenni, mert ez nem megy egyik fokról, egyik lépcsőfokról a másikra, de ennek az útján kell járnunk, Jézusnak való bizalomnak az útján. Tehát bizalom. Következő gondolat így az olvasmányból. Arról van szó, hogy így gabonával jól lakatja a népet, így csoda folytán az Úr. És mi vágyunk arra, hogy jól lakjunk. Vágyunk arra, hogy a mi bennünk lévő vágyak kielégülést találjanak. Vágyunk arra, hogy az az űr, amit keresünk, hogy tényleg teljesen boldog legyen az életünk. Tényleg egészen tökéletes legyen az életünk. Annak végre pont kerüljön a végére. Végre azt mondhassam, hogy na, jó, most már tényleg teljes az életem. És erre vágyunk. És ez nagyon jó vágy, mert ezt Isten ültette a mi szívünkbe. Azonban, ahogy az olvasmányban hallottuk, csak Isten tud minket jól lakatni. Miért van ez így? Ez az, hogy így gabonát szaporítanak, ez már az oltári szentségnek egy ószövetségi előképe. Szoktunk róla emlékedni, hogy hát a szentmise az ószövetségben hogy van jelen. És már ott is az előképek, a szentmisének az előképei, így a szentírásban, az ószövetségben is ott vannak. És ez legyen a második kép, amit így a kedves hívek szem elé teszek, így a Mária, hogy tartja a csecsemőt ezután. A második az az életfája. Amikor a Teremtés könyvében ott van az életfája, a jó és rossz tudásának a fája, illetve az életfája, ez legyen a második kép, az életfája, akkor az már az oltári szentségre utal. Az már egy jelképe az oltári szentségnek. Nekünk itt van az életfája az oltáron, az szentmise, amiben közösségben vagyunk, egységben vagyunk, mennyei eledelünk van, Istennel egyesülhetünk. Hétről hétre ez az a forrás, ez az a tápláló gabona, ami minket az örök életre és a boldogságra tud vezetni. Tehát ez legyen a kép, így az életnek a fája. És ez mindig szilárd, mindig állandó. Most ebben a pillanatban is így 7 milliárdan élnek a földgolyón, és több száz szentmise zajlik, és mindannyian egységben, ugyanilyen liturgiában forrásozunk Istennek a szeretetéből. És egy közösség vagyunk, 1,2 milliárdan katolikusunk és a többi testvérünkkel. 2 milliárd keresztény testvérünkkel és a többi emberrel együtt. Ez legyen a második kép, hogy a Szent Misében nekünk mindig az örök élet kenyere van, mindig az életfája van. A harmadik kép pedig a Szent Eszkéből való, az egységről tanít a Szent Szerző. Na ez az a dolog, amit nekünk nagyon nehéz elérni, és valójában nem is sikerül. A harmadik kép a kötél legyen. Így fogalmaz így a Szent Szerző, hogy a béke kötelékével megtartsátok a lelki egységet. A béke kötelékével megtartsátok a lelki egységet. Az, hogy a mi családunkban, az életünkben, Istennel való kapcsolatunkban béke van, harmónia van, az kegyelem. Talán bíboros atyának is ez így a jelmondata, hogy kezdetben volt a kegyelem. Kis Szent Teréz gondolatvilágához kapcsolódva ez a jelmondata, hogy kezdetben volt a kegyelem. A mi életünk, az kegyelem. Az, hogyha mi béke van az életünkben, az kegyelem. Hogyha egység van a családunkban, az kegyelem. Mindent Istennek köszönhetünk. Ezért kell alázatosnak lenni. Az, hogyha mondjuk én megtaláltam azt a párom, akivel boldog lehetek, az kegyelem, ajándék Istentől. És nem mondhatom azt, hogy ezt én tettem, nem. Mert neki körülnézek magam körül, és látom, hogy nem mindenkinek olyan boldog a családja, mint az enyém. Nem mindenkinek van olyan egység a családjában, mint az enyémben. Ez mind kegyelem, de arra figyelnünk kell, hogy erre a kegyelemre mi mindig meg tudjunk nyílni. És az, hogy egység van a mi életünkben, az kegyelem, de erre nekünk meg kell nyílni. Tehát így a harmadik így szimbólum, ez a kötél legyen. A kötél, ez az elszakíthatatlan kötelék, ami minket Istennel egybe tart, és az egységet nekünk híveknek is meg kell tartani. Tehát az, hogy nem pletykálkodunk egymásról, nem egymás ruháját nézzük, amikor eljövünk, amikor kimegyünk, nem a templomból, akkor is ugyanolyan egységben vagyunk, mint szentmisén, igyekezzük építeni a közösséget. Ha látunk itt a gyülekezetben olyan dolgot, ami széthúzást okozna, azután nem megyek, hanem mindig az egységre törekszek, mert ahol az egység, ott van Isten. És végül az utolsó kép, ez pedig így az evangéliumból, ez a hegynek a képe. Jézust erőszakkal királlyá akarták tenni. Erőszakkal királlyá akarták tenni. És belegondolhatunk, hogy ha most egy reklámmenedzser Jézus megfigyelni, azt mondaná, hogy Jézus egy nagyon-nagyon eredménytelen reklámmenedzser, meg nagyon-nagyon rossz stratéga. Miért? Mert Jézusnak az volt a feladata, küldetése, hogy a szeretetet elkezdje élni a világban, és ezt másoknak megtanítsa. És hogyha őt királlyá teszik, mint uralkodó, tudta volna a szeretetet így az egész népnek tanítani, mert hatalommal tudja tanítani. És ő mit csinál? Ott hagyja őket, pedig erőszakkal akarják királlyá tenni, és elmegy egyedül a hegyre imádkozni. Hát mekkora butaság? Miért nem engedi, hogy királlyá tegyék? Nem. Isten útjai nem a mi útjaink. Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Ő ahelyett, hogy engedte volna, hogy királlyá tegyék, 12 apostollal lófrált 3 éven keresztül itt Palesztínának, a Szentföldnek a vidékén. Élte a szeretetet. Nem mint uralkodó erőszakosan akarta rá kényszeríteni másokra a szeretetet, hanem elkezdett velük élni. Hidegben, hőségben, éhségben, örömben, bőségben, örömben. Együtt élt velük, és élte a szeretetet. És a negyedik kép ez legyen, a hegy. Amikor Jézus valami nehéz kérdés elé került, vagy például királya akarták tenni, akkor ő mindig felment a hegyre, egyedül imádkozni. Nekünk is spirituálisan fel kell mennünk a hegyre. El kell szakadnom feleségemtől, el kell szakadnom férjemtől, el kell szakadnom unokámtól, el kell szakadnom gyerekemtől, mindenkitől el kell szakadnom, csak jelképesen, és hogyha Istennek a kezét megfogom odafent a hegyen spirituális értelemben, akkor erőt kapok, egészséges tudok lenni a szó nemes értelmében. Míg a férjemtől, feleségemtől, unokámtól, munkahelyemtől, stb. Várom a boldogságot, addig nem tudok egész lenni. De hogyha felmegyek a hegynek a csúcsára, az Úrhoz, megfogom az ő kezét, akkor egész tudok lenni, egészséges tudok lenni, és a hegynek a csúcsáról, így Isten kezét megfogva, lejöve, erőm lesz ahhoz, hogy igazán tudjam szeretni az unokámat, a feleségemet, a férjemet, jó tudjak a munkahelyen viselkedni, stb. Ezt már így nagyon sokszor volt ez a gondolat, hogy hoztam így a hegynek a képét. Jézus is ebből forrásozott. Mikor volt valami küldetése, fontos feladata, felment a hegyre. Nekünk is, mikor van valami nehéz döntésünk, akkor szépen vonuljunk el egyedül az Úrral, és imádságban beszéljük meg vele, mert akkor lesz nekünk erőnk. Hát valóban, így négy képet hoztam így a kedves hívek tekintet elé, a hegynek a képét, hogy nekünk az Úr hegyére mindig fel kell mennünk. Így a köteléknek a képét, az, hogy egységben, egy kötelékben kell lennünk, mert ez így a szeretetnek a záloga. Az életfáját, az, hogy a szentmise számunkra az életfája. És amennyire járunk szentmisére, élő hittel, nem csak úgy, hogy egy rituális szertartás elvégzek, és ki van pipálva, hanem kutatom, hogy mi ennek a lényege, mi ennek az értelme, akkor biztos, hogy lesz élet mi bennünk. De hogyha nem járunk szentmisére, akkor biztos vagyok benne, hogy csak vegetálni fogunk. És az első kép pedig ez volt, hogy Mária, így a csecsemő Jézus tartja a karjában, és egy hallatlan bizalom van közöttük. Hát adja meg nekünk így a mindenható Isten, hogy valóban a mi életünkben is, hogy személyes, élő szeretet kapcsolatban legyen az Úrral, nagy-nagy bizalom legyen, az egységnek a köteléke legyen, a szentmisét valóban értsük, és azt éljük is, és végül ne féljünk attól, hogy spirituális értelemben felmenjünk Istenhez, a lelki hegyre, hogy őt első helyre tegyük az életünkben, mert hogyha első helyre tesszük Istent az életünkben, akkor fog minden vágyunk beteljesedni. Akkor fog így az unokánkkal, a férjünkkel, feleségünkkel, munkahelyünkkel való kapcsolatunk egészen kiteljesedni, egészen maradéktalanul így lesz boldogság az életünkben. Ez egyedül a Jézussal való személyes szeretet kapcsolatunkból fakad. És ebben nekünk mindig alázatosnak kell lenni, mert ezt nem tudjuk így csípőből, így gyorsan megvalósítani, semmiféle lelki akrobata mutatvánnyal. Mert mindig az, hogyha szeretet épül a mi életünkben, az Istennek a kegyelme. Ezért nyíljunk meg mindig, törekedjünk az Úr Jézus szeretetére megnyílni, aki végtelenül irgalmas. Ez a legfontosabb talán, és ebben kellett volna kezdenem, hogy a szeretet nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem ő már előbb szeretett minket. Mielőtt mi bármit is tettünk volna, akár jót, akár rosszat, előbb szeretett minket, és mi csak megnyílunk erre a szeretetre. Hát mindenkit buzdítok erre, hogy a szívét igazán ki tudja tárni erre a szeretetre. Amen. Testvéreim.